elég szerencsétlen a időzítés, hiszen ugye nem sokára a ZH-t fognak írni. Azt viszont ígérem, hogy a ZH az nagyon kellemes, teljesíthető lesz. Remélem, ennek megfelelően fognak eljárni. Nyilvánvalóan a mai előadáson semmi olyat nem kívánok elmondani, amit a ZH-n aztán számon kérnék, vagy a ZH-n nem kérek számot olyat, amit ma elmondok. Ezt a mai előadást, ezt kitekintésnek szánom, és olyan plusz ismeretet szeretnék maguknak adni, ami egy informatikusnak is nagyon fontos, tehát valahol a szakmába vág. Kezdjünk is bele. Tehát amiről szeretnék maguknak ma mesélni, ez a digitális moduláció. A digitális moduláció az abban a témakörben egy fontos fogalom, amikor adat átvitelt szeretnénk megvalósítani, tehát számoknak az átvitele a problémánk. Érdekes módon maga a digitális moduláció, a számoknak az átvitele, a diszkrét értékeknek az átvitele, ez sokkal régebbi keletű, mint a korábban már említett analóg moduláció. Erre egy kis történeti áttekintést készítettem, úgyhogy hogy hová nyúlik vissza. Az időszámításunk előtt második században már digitális adatátvitelt alkalmaztak. Ez volt a fáklya távíró, ahol egy mátrixba, mint ahogy manapság is akár, bepakolták az ABC, görögök csinálták, tehát értelemszerűen a görög ABC-nek a betűit, és ennek a mátrixnak a soroszlop címzését jelentette, a soroszlop címzése jelentette a kódot. A realizáció úgy történt, hogy hát a látótávolság fontos ebből a szempontból, tehát látótávolságon belül, ami hát nappal és éjszaka ugye más jelentett, és hát egymás mellett, ha nem is ennyire közel, elhelyeztek két oszlopot, és hát annyi fáklyát tettek fel a sor és az oszlop címzéshez, ahányadig sort vagy oszlopot szerettek volna meghatározni, aztán szünet, következő karakter, és így tovább. Ez hát láthatólag a sebesség az nem egy óriási nagy sebesség, de ha mindezt mondjuk futva vagy lovon kellene ezt az információt átvinni, egyrészt sokkal fárasztóbb, másrészt még ilyen sebességet sem tudunk elérni. Ugyanis ne felejtsük el, hogy lehet, hogy óriási nagy a sebesség, hogyha az ember fog egy DVD-t és átviszi a szomszéd szobába. Nagyon nagy, csak hát ugye itt az információnak az is fontos, hogy ahogy keletkezik, hát viszonylag hamar átérjen. Annak idején, amikor nem volt még telekommunikáció, de már tőzsde volt, akkor nagyon komoly előnyeket lehetett azzal elérni, hogyha valakinek gyorsabb lovai voltak, és így, ha csődbe ment valami, vagy egy háború nem úgy dőlt el, mint ahogy várták, akkor ennek megfelelően hát kihasználták a tőzsdén. Hát most már ez nyilván nem így van. Nézzük, hogy mekkora időugrás van, tehát ez időszámításunk előtt második század, és ez már az első kísérlet 1791-ben történt, ez már itt a franciáknál, és hát látjuk, hogy valami nagyon furcsa szerkezet, ami aztán majd a megfelelő mintázatával bekódol egy karaktert. Hát ezt már nem lehet olyan könnyen olyan könnyen visszafejteni, mint a görögöt. Hát főleg, hogyha megnézzük, hogy hát mennyire bonyolult is ez az ABC, ami itt található. Tehát ez nem csak, hogy sikerült a számokat, betűket kódolni, de tulajdonképpen majdhogy nem titkosítani is sikerült ezzel a módszerrel. angoloknak muszáj volt nagyon ráhajtaniuk, tehát ők is gyorsan megcsinálták a saját verziójukat. Ez sokkal inkább a görög mintára, és tulajdonképpen, hogyha ma hozzáfognának, mondjuk egy ZH feladnak ki, nem biztos, hogy valami ilyesmit csinálnának maguk is. Tehát szintén sor-oszlop címzés van, és hát teljesen kettes számrendszerben gondolkodnak. Tehát ez a hat pozíció, ez vagy átlátszik, vagy sötét, tehát ennek megfelel 0 vagy 1, tehát 6 bites számot tudnak vele kódolni. Majd ugye közben, és nem sokkal korábban mindjárt rátérünk, felfedezték a távcsövet, és ez nagyban segítette őket, mert hát így most már nem csak 1 kilométerre lehetett távolabbra is lehetett elhelyezni az állomásokat. És az emberünk az ugye leolvasta, most egy átjátszó állomástnak a rajzát látjuk. Tehát ő leolvassa a másik oldalon, és kiabálja hátra, hogy milyen biteket állítson be a két oldalt, a két kezelő. Tehát három kezelővel kiválóan elmegy, és itt is van tévesztés, mint bármilyen adatátvitelnél. Ezt körülbelül el tudjuk képzelni, hogy milyen problémák jöhetnek itt közbe. Szóval ez a bizonyos, ugye, tehát itt már távcső van, 1795, és hát nem mondom, hogy de ehhez képest nem korábban, de én amikor először láttam, hogy mikor fedezték fel a távcsövet, teljesen ledöbbentem, hogy ilyen későn fedezték fel a távcsövet, tehát nem olyan régóta volt még ahhoz képest távcső. Tehát ugye 6 bit, 2 a hatodikon szimbólum, és itt sem volt valami óriási nagy a sebesség, igaz, ez már egy nagyobb távolságot, tehát ez 300 kilométert fed le, tehát ez már azért számottevő megoldás volt, nagyon jó alkalmazható megoldás volt, és hát olyan egyszerű, mint a görög, tehát azok a franciák, azok úgy szeretik elbonyolítani a dolgokat, az sikerült is, ez egy nagyon szép, egyszerű mérnöki megoldás. Később, ez tulajdonképpen optikai adatátvitelről beszélünk, később jön az elektromosság, és megpróbálják ugye annak az előnyeit kihasználni, és az első ilyen számottevő megoldás az a Morse által készített távíró. Ha megnézzük ezeket az eszközöket, ezek iparművészeti remekeknek is beillenek. És egy ilyen sematikus, valamilyen szinten sematikus ábra. És megalkotják a kódolást. A rövid és hosszú impulzusok segítségével fölrajzolnak egy fát, de ezzelnek a fának nem csak az utolsó ágain ülnek a karakterek, hanem közbensőkön is, tehát szét kell választani kis szünettel az egymás után következő kódokat, és ahogy látszik is a fából, nem azonos hosszúságú kódjai vannak az egyes karaktereknek. Ez nem véletlen. Tehát míg az a 6-bites megoldásnál, ugye minden egyes karakterhez 6-bitet rendeltünk, azonban itt azt mondták, hogy hát például az E betű és a magyar nyelvet ebből a szempontból mintának is tekinthetjük. Az E betűnek rövid a kódja, mondjuk egy X-nek meg viszonylag hosszú. Na most az, hogy milyen betűnek milyen hosszú legyen a kódja, azt az alapján próbálták kialakítani, hogy milyen az előfordulási gyakorisága. Mert hogyha valami sűrűn fordul elő, akkor az sokat számít, hogy ő ne legyen olyan hosszú. Tehát az átlagos hossz hosszúságát tekintjük, az üzenetnek a hosszúságát tekintjük, hogyha a sűrűn előforduló karakterek rövid kódokkal vannak ellátva, akkor az csökkenti az átlagos host, míg hogyha mondjuk tekintem az X-et, az X viszonylag ritkán fordul elő, tehát annak nyugodtan lehet hosszú a kódja, mert nagyon pici az előfordulási valószínűsége, és ezzel súlyozva fog valami átlagos kód szóhoz kialakulni. Tehát a Morse ABC az már többet tett, mint csak simán kódolta a karaktereket, hanem súlyozva kódolta, és ezzel ez volt az első olyan megoldás, ami már tömörítést is meg tudott valósítani. A tömörítésnek, amit a számítógépen szoktak alkalmazni, most is hasonló elveken nyugszik az alapja, vagyis megnézi a fájlt, hogy az egyes bájtok, vagy szavas rendezben, hogy milyen valószínűséggel fordulnak elő, és utána a sűrűn előfordulókhoz rövid kódot, és a ritkán előfordulóhoz pedig egész hosszú kódot rendel, és ezzel tudja tömöríteni. Itt pontosan ez történt. Hát térjünk át napjainkba. Napjainkban természetesen ez a terület, hogy elterjedt az elektronikának az alkalmazása, meghatározó jelentőséggel bír. És nézzük meg, hogy manapság hogyan kódolnak, és hát főleg itt ugye az adatátvitelre koncentrálunk, tehát a digitális modulációra. Az egyszerűség kedvéért most az első körben bináris, tehát csak a 0-1-es bitek szerepelnek, mint üzenetek, és még ami fontos, az ütemezés. Nagy T időközönként fogok bitet cserélni, vagy hát ha kell, nem biztos, hogy megvalósul a csere. Tehát ez a K-adik bit, ő volt a K-1-edik, és hát ugye itt vagyok most a jelenben. Előre nem tudom, hogy mi lesz a múltat, azt tudom, és ez a távolság, ez nagy T. Tehát ilyen szándékom van, hogy ilyesmi gyorsasággal, ilyen sűrűn fogom a biteket továbbítani. A minőség pedig kétféle jelölése is, vagy lehet, hogy többféle is van, legalább kétféle jelölése. Ez a bit hiba valószínűsége, és nagyon elterjedt jelölés a BER, a bit error rate. És magyarul is sokszor ezt kimondjuk, bit hiba arány. Tehát ez lesz a minőség. És akkor nézzük az elveket, hogy a nullához és az egyhez hogyan tudok én valami olyan jelet hozzárendelni, ami hát majd... Tehát lesz egy hozzárendelés, tehát a módszer a nullához hozzárendelek egy jelalakot, ezt most nem X-szel jelöljük, hanem tradicionálisan S-sel, de ugyanúgy egy majdnem tetszőleges függvény. És az egyeshez is hozzárendelek egy jelalakot. Mind a két jelalak alapvetően a T időközre koncentrálódik, és a kettőnek a lehetőség szerint a legjobban megkülönböztethetőnek kell lennie, mert a végén nekem el kell döntenem, hogy nullás volt, vagy egyes. Ennek megfelelően a következő, az első alapvető eljárást úgy hívják, hogy alapsávi. Az alapsávi megoldásoknál nem teszem fel egy vívőfrekvenciára ezt a rendszert. Ilyenek tipikusan régebben a soros vonalak, amit a PC-k, számítógépeknél alkalmazunk. Itt nincs szükség csatorna megosztásra, egy pendrive-ot dugok bele, és elégséges ez a bizonyos alapsávi megoldás. Például az egyik ilyen megoldás a következő, és ahelyett először felrajzolom, és utána írom föl, hogy ez az ST, itt fel fogom rajzolni az S0T-t is, és az S1T-t is. A 0T az egy pozitív impulzus, mondjuk legyen 1 az amplitudója, és ő lesz a 0T, és ebben a mezőben, amit el tudok képzelni, leginkább eltérő jelet, az ugyanez, csak mínusz egyszeressével. Tehát ő lesz az S1T. Ha pozitív impulzust küldtünk, akkor nullást küldtünk, ha negatív impulzust, akkor egyes, és látszik, hogy nincs áthallás az egyes bitek között, hiszen ez a jel kizárólagosan csak erre az időszakra korlátozódik, és akkor fel is írom képlet szerint, az S0T az a már korábban bevezetett pulzus függvény, tehát az egy nagy T hosszúságú egységnyi amplitudójú függvény, míg az S1T az mínusz S0T mínusz a pulzus függvény. Az eljárás neve, ennek az eljárásnak a neve PAM, pulzus amplitudó moduláció. Nagyon primitív megoldás, nagyon hatékony megoldás, nagyon elterjedt megoldás. A döntési szabály a másik oldalt, ugye belenézzünk valahol a vételi oldalon, belenézzünk itt középtájt mondjuk, és hogyha egy egyszerű null komparátor, ha pozitív jelet találunk, akkor nullát küldtek, ha negatív jelet találunk, akkor egyes küldtek. Ennél lehet bonyolultabb döntési szabályt is csinálnak is, de első körben elég, hogyha csak így gondoljuk, tehát egyértelműen az előjel. Mitől téveszthet ez a rendszer? Attól téveszthet, hogy mint minden kommunikációs csatornában, a vételi oldalon nem csak a jócskán legyengült jel jelenik meg, hanem rárakodik zaj, és rárakodnak interferenciák. És ezek együttesen azt fogják eredményezni, hogy bizony azért, mert pozitív impulzust engedtünk, lehet, hogy pont úgy szerencsétlenül egy villámnak a hatása mondjuk olyat okozott, hogy átcsapott a negatív tartományba. Még ki tudunk találni egyéb alapsávi módszereket is. Mutatok még kettőt, mind a kettő rosszabb, mint a PAM, de azért, hogy ne csak ezt lássák. Hát a következő az nem alkalmaz negatív impulzus, csak ez egy ilyen bipoláris jel, ez egy unipoláris jel. Ez lesz az S0T, tehát ő is egy pozitív impulzust alkalmaz, viszont ez fele hosszúságú, mint a PAM esetében, és az egyes pedig a résidőnek a második felére kerülő impulzus. Tehát úgy kódoltam, hogy valami 0 bithez tartozik, vagy 1 bithez tartozik, hogy a résidő első felébe, vagy második felébe került az impulzus. Tehát ez egyfajta időkódolás volt, míg az első ugye sokkal inkább amplitúdó kódolás. Ennek az eljárásnak a neve az a pulzus pozíció moduláció, tehát a pulzus pozícióját val határozom meg, hogy mely bitet kívánom elküldeni. És végül az utolsó, amit még itt megemlítenék, és hangsúlyozom, hogy ezek mind a... ez sokkal rosszabb, mint a egyszerű PAM volt, bár egy kicsit bonyolultabb, de cserébe rosszabb, és ez a következő is egy rossz megoldás. Legyen ugyanaz a nullához tartozó, és az egyeshez tartozó pedig egy teljes szélességű impulzus. Tehát itt az információt a pulzusnak a szélessége, hát ugye itt is pulzusról volt szó, meg modulációról volt szó, és itt a szélessége hordozza az információt, tehát ugye látszik a konzisztencia az elnevezésben, a PAM-nál az amplitúdó, a másiknál az időbeli pozíciót, gyakorlatilag az idő és az időbeli szélesség hordozza. Ez a legjobb. Úgyhogy ezzel érdemes foglalkozni, ezt is szokták általában használni. És ezzel ezt a bizonyos alapsávit, tehát amikor egyszerűen egy vezetékkel össze tudom kötni a két állomást, és a csatorna az egy ilyen egyszerű szál, igaz, lehet optikai szál is, ettől most túllépünk, és nézzük az úgynevezett vívős rendszereket. A vívős modulációnál azért, mert mondjuk ezt a szabad teret szeretnénk rádióval áthidalni, és itt több összekötetést szeretnénk megcsinálni, ezért az egyes összekötetéseknek a vívő frekvenciáját az különbözőre választjuk, azért, hogy ne legyen köztük áthallás, tehát a frekvencia egyik szempontja az, hogy fel tudjam osztani sok felhasználó között a csatornát, a másik szempontja, hogy hullámterjedés, hogy egyáltalán olyan frekvenciát kell választanom, ami terjed értelmesen és értelmes méretű antennával leküzdhető. A legegyszerűbb és messzerem optimális megoldás az OOK, ez az on-off keying, ez a kibekapcsolgatós, és fölrajzolom, fölírni talán nem is kell, hogy mi a jel, legyen ez T2T, és mondjuk a 0 és az 1-es biteket szeretném átküldeni. A 0-as bitet úgy küldöm át, hogy ő lesz az off, a 1-es bitet meg úgy küldöm át, hogy ő lesz az on. Ebből is látszik, milyen zseniális ez a rövidítés, mert ugye az OO, az ugye on-off, az nagyszerűen megoldja. Ez a, tudják, amikor a francia meg az angol vegyes házasságnál, a csapoknál, hogy ugye a hideg és a meleg, nél, és hát végül megállapítják, úgy gondolják, hogy hát akkor legyen a hidegre a franciául, vagy angolul ráírva, a melegre meg franciául a rövidítés, és mind a kettő ugye C-vel kezdődik, úgyhogy ez körülbelül ugyanazt a részét sikerült elérnünk. Tehát ez a kibekapcsolgatásos módszer, ez rém primitív, és hogyha a döntését megnézzük, akkor ábrázoljuk ezt, ennek a fazorját, ennek a két esetnek, amit majd egy picit másképp fogunk, az egyeshez, ugye ez a vektor tartozna, a nullás bithez pedig ez a null vektor tartozik. Nem a fazort szokták itt tekinteni, hanem csak a fazornak a végét, tehát a vektorok végpontjait, és ezt az ábrát konstellációnak hívják. Konstelláció. És meg kell alkotnunk a döntési szabályt, hogy honnantól tekintjük, igen? A konstelláció. Köszönöm. Nem volt elég hely. Látsz, konstelláció. Tehát a döntési szabály. Felezzük a távolságot, és akkor ezzel ezt a síkot két részre hoztjuk, hogyha ennél ugye ezen a féltéren vagyunk, akkor egyesre, míg a másik féltéren, ugye beleértve, tehát innentől indul a másik féltér, akkor pedig nullára döntünk. Tehát azt hiszem, hogy ugyanazok a zavaró jelek rakódnak rá, interferenciák, zajok a nulla bitre is, meg az egyes bitre is, tehát jogos, hogy félúton húzzuk meg igazságosan ezt a választást. Ez a meglehetősen primitív és nem túl hatékony megoldás, de érdekes módon eléggé elterjedt. Olyan kritikus helyeken is alkalmazzák a mai napig, mint a polgári légirányítás, a polgári légirányításban a repülőgépek azok ilyen modulációval küldik le a kódjukat, magasságukat, esetleg pozíciójukat, tehát egy használt eljárás. hát ez is ugye biteket küldenek ennél a módszernél is. A következő rendszer ennél sokkal kedvezőbb. Ez az úgynevezett FSK, itt már talán Frequency Shift Keying. Ez a frekvencia billentyűzéses rendszernek hívjuk, frekvencia billentyűzés magyarul. És itt a hozzárendelés a következő képpen történik. Megint az időrések, de ez itt most két időrés. Mondjuk adunk megint nullás és egyes biteket. És frekvenciában fognak eltérni az egyes bitek. Mondjuk legyen ez az S nullához tartozó, ez pedig legyen az S1T, tehát a nulla és az egyes bitek frekvenciája az eltérő. A frekvenciába tesszük bele, hogy melyik bitről van szó, és akkor itt érdemes már felírnunk, hogy az S0T az úgy néz ki, hogy hát megint kapuzzuk, tehát T hosszúságú impulzussal kapuzzuk, és ez koszinusz omega v t, míg az egyeshez tartozó egy másik frekvencia, és ezt inkább úgy fogom felírni, nem úgy, hogy egy omega 2, hanem inkább úgy írom föl, hogy omega v plusz egyszer delta omega t. Teszem ezt azért, mert azonnal látjuk, hogy ennek van egy kellemes tulajdonsága ennek a modulációs eljárásnak, miszerint nem csak egy bitet tudok vele egyszerre átvinni, hanem átvihetnék akár két bitet is, következőképpen, hogyha azt mondom, hogy számolok S 0-0, tehát két bitre fogok egy kódot mondani, és már csak ide fél ki maguknak, kifél nyilván folytonosan, tehát 1-0 és S1-1T, és ezek rendre, itt meghagyom ezt a kettőt, tehát koszinusz omega VT, és akkor itt binárisan tessék érteni, plusz ugye nullászor delta omega T, a következőnél most jön a 0-1-es, ami ugye 1, és így tovább. Egy nullásszor delta omega t, és az utolsó. Háromszor. És így egy időrésben két bitet sikerült átvinnem, vagyis kétszer hatékonyabb a megoldás, mint az első eljárás. Cserébe kétszer annyi helyet foglal el a spektrumban, tehát szélesebb sáv telítődik ezzel. Ezt az eljárást persze folytathatnám, és vihetnék 8 állapotot, vagyis 3 bitet, 16 különböző frekvenciát, és így tovább. Javaslom, hogy nézzük meg most ezt demonstrációba, és akkor utána térünk át a fázis megoldásra.
Közben föl szeretnénk írni egy honlap címet, hogyha a modulációkról bárki kicsivel többet szeretne tudni. És hát itt egy JL-2-es könyvtárban. Jó, itt vannak mindenféle szimulátor programok analógra, digitálisra egyaránt, és ebből azért lehet akkor mazsorázgatni. És akkor hát első körben szeretném azt megmutatni, hogy ez a bizonyos on-off keying, illetve ez a fajta FSK az hogyan működik a gyakorlatban. Az első esetben én mutatnék egyfajta szimulációt, ugyebár a vívős kit bekapcsolom modulációra, és kicsit utalnék az előadásnak a legelső felére, a Samuel Morse-ra, hogy ő amúgy egy festő volt, és egy hajó útján voltak ilyen ingerenciái, hogy ezt a bizonyos Morse ABC-t kitalálja, de végeredményben kitalálta, úgyhogy örülünk is neki, és hát gyakorlatilag mind a mai napig használatos a dolog. Na most, ha én megmutatom azt, hogy mégis mit akar az, hogy OK, hogyha a vívő az mondjuk nem rádiófrekvencia, tehát alapesetben nem az a cél, hogy vezeték nélkül továbbítsam A helyről B helyre például, hanem mondjuk emberi szervezetre alkalmas, tehát feldolgozható legyen, akkor hát mondjuk nézzük meg ezt a fajta eljárást, az OOK-t, mint olyan. Mennyire hallatszik, mert ennyit tudunk maximálisan.
Tedd el a mikrofon.
Maga van ez a fekete kártya. Tehát a megfelelő ugye, sorrendben kiadva a rövid és hosszú karaktereket, ugye a képernyőn látható információ tartalom az ugye dekódolható. Hát ez az az eset, amikor igazából nincsen semmiféle zaj ebben a bizonyos jelben. Tehát ténylegesen ez a hullámforma érvényesül, hogy semmi nincs, amikor ugye szünetet hallunk, vagy hát igazából nem hallunk semmit, illetve van egy adott frekvenciájú színusz jel, adott ideig, amikor ugye van jel, tehát kiben kapcsolom a modulációt, vagy a színusz jelet. Na most én kicsit változtatnék ezen a beállításon, mert a gyakorlatban azért nagyon sok esetben zajos ez a bizonyos moduláció, és hát ennek megfelelően ezzel sajnos együtt kell élni. Egy entert majd hogy kérnék, csak közben nekem kellene egy kréta. Szóval, hogy adott esetben ténylegesen ezeket a karaktereket, ezeket föl lehet ismerni, azt én ide írnám, és akkor most kérnék majd egy entert.
Azt a fekete kábelt amikor bedugjuk, akkor azt kihangosítja, mert lóg a...
Melyik fekete?
Azt a narancssárga BMF felirat mellett, hogy lóg egy fekete Jack Dugó, az lehet, hogy
az a lóg a asztalról. Oh.
Másik oldal... Elől, innen nagyon
jól látjuk. Innen nagyon jól látjuk.
Innen látjuk. Ott van a fiszló. Azaz, igen, bocs.
Nem vagyok hozzászokva a te teremnek a megfelelő kapacitásaihoz.
Ami nullánál nagyobb lesz, tehát adott esetben ténylegesen a csatornánk hibázik és változtatni kell mondjuk a kódoláson vagy a moduláción. Ennyit így erről a szimulációról. És akkor megnéznénk, hogy ténylegesen ez hogy zajlik, hogyha mondjuk adott esetben vezeték nélkül visszük át az infót. Fogjuk látni. A spektrum analizátor egy olyan műszer, amely a jelet nem időtartományban, hanem alapvetően frekvenciatartományban vizsgálja.
Fourier transformátor.
Hát igen, lényegében Fourier transformátor, ugye tanultatok olyat, hogy Fourier transformáció, és annak megfelelően bizonyos jeleknek föl tudjátok írni a spektrumát, tehát hogy adott esetben ugye milyen jelkomponensek vannak a frekvenciatartományban. Hát itt, hogyha OOK-t, illetve FSK-t veszünk, akkor hát ha nincs jel, akkor annak megfelelő frekvenciatartományban sincsen semmiféle komponense.
És nézzek, ez egy műszer, tehát Windows-a.
Ha meg van jel, akkor meg a színusznak megfelelő spektrumot várjuk, ami szóval valami dinamgyártáshoz hasonló valami lesz, majd meglátjuk a spektrumot.
Hát nyilván olyan frekvenciájú az a jelent, ott lesz neki egy komponenssel kurván.
Ha pedig FSK-zunk, akkor pedig két különböző frekvenciájú tüskét látunk majd a spektrumban, de mindjárt ez jön is, úgyhogy addig megvan igazán játékezik a rendességbe buktól.
Ez egy kérdés, hogy tarthatjuk egyben az előadást?
Persze.
Jó, akkor megpróbáljuk képet kiderázsolni. Tehát ez a felső részén az ábrának spektrum vízszintes tengely frekvencia függőleges tengely amplitúdó, nyilván a fázist nem tudjuk ezen a grafikonon ábrázolni, és ez a vízesés diagram, ez pedig az ottani amplitúdó szépen lassan, vagy itt nemesetre lassan lecsorog. Tehát ugye most van egy frekvenciás jelünk, tehát akkor értelemben itt van spektrális vonal, és azt látjuk becsorolni.
Most, hogyha megnézzük a felső ábrát, egy standard neki ott van nagyjából középen baloldalt, 433 MHz, tehát ténylegesen nem a generátor van összekötve a műszerrel, hanem ténylegesen antennák között zajlik ez a fajta kommunikáció, tehát érvényes az, hogy vezeték nélkül tudunk kommunikálni, a megfelelő frekvenciasávban dolgozunk természetesen. És hát ugye ez most jelen esetben a színuszos vívő, tehát ez a sima színusz, és ezt modulálom mondjuk amplitúdóban, egy ilyen PAM jellegű valami, tehát van jel, nincs jel, OOK modulációt csinálok, tehát a megfelelő ideig van jel, utána nincs jel, ezt véletlenszerűen változtatva, ugye 0-1 sorozat, tehát az adatnak megfelelően. Ugye ezt a webő oldalon szépen lehet detektálni, hogy van jel, nincs jel, és onnantól kezdve vissza lehet állítani a megfelelő bit sort. Természetesen, hogyha itt a jelzaj viszont ugye a webőnek a bemenetén romlik, ezt ugye csak úgy tudom előidézni most, hogy nem a zajszintet növelem, hanem a jelszintet csökkentem.
Mert a zaj az a környezetből összejön neki, azzal szeretnénk csökkenteni, de nem tudjuk, mert csak a jellet játszani.
És egy idő után ugye kialakul egy olyan kritikus jelzaj viszony, ami alapján hát már a vízesés diagramra sem biztos, hogy rá tudom mondani, hogy most van jel, nincs jel. Tehát van egy olyan kritikus határ a jelzaj viszony tekintetében, amikor már gyakorlatilag 0,5-es a bithiba arány. Tehát véletlenszerűen generálok én a webő oldalon biteket, ami semmiféle kapcsolata nincs az adattal, ugye azt, amit a adó oldalon küldtek. De hát azért ez egy eléggé robosztus kommunikáció, tehát nem lehetően használják például a szekunder radaroknál, ugye a repülőgépek esetén. És hát nézzük meg, hogy mi van, hogyha nem egy frekvenciát használok, hanem két különböző frekvenciát rendelek. Külön egyet a logikai nullához, külön egyet a logikai egyhez. Akkor mi történik? Közben letöltődnek a bitek a generátorban.
Itt az egyik frekvencia, itt a másik frekvencia, és hát a biteknek megfelelően ugrál, tehát ezt itt lehet valami esetben. Elég nagy sebességű átvitel csinál most a terente.
Hát egyértelműen, hogy a logikai egyes...
És frekvencia diszkriminátorral akkor ugye el tudjuk dönteni, hogy akkor melyik frekvencia, az melyik bit. Most egyszerű volt, mert vagy ez, vagy az.
Igen, csak amikor valaki azt mondja, hogy alacsony az adatsebesség, akkor vezessünk be több szimbólumot. Ha bevezetünk több szimbólumot, akkor mondjuk egyszerre átviszünk kettő bitet, tehát megdupláztuk az adatátviteli sebességet, az például ezzel az elrendezéssel szerintem elég jól látható. Ugye négy különböző frekvenciát használunk, a 0-0-ához, 0-1-1-1-1-hez külön-külön, és hát az is látható, hogy valamilyen szinten vagy közelebb kerülnek ezek egymáshoz, ugye van paraméterünk olyan, hogy minőség, hogy bit hiba arány, meg bit hiba valószínűség, de nem mindegy, hogy azt a bizonyos bitet, azt mekkora energiamennyiséggel és mekkora sávszélességben továbbítom. Hát gondoljunk bele, hogy adott esetben itt ezt a négy frekvenciát használja az egyik adó, és mellette még van 6-8 adó. Hát ugye ez tartozik egy adóhoz, a döntési tartomány határa itt, illetve itt van, ami alapján nekünk döntenünk kell, hogy melyik bit kettőst küldték, de hát gondoljuk bele, hogyha itt is van adó, ugye frekvenciában megosztják a csatornát, és egyszerre akarnak dolgozni, akkor tetszőleges mértékben nyilván a sávszélesség sem növelhető. De hát még van egy 8-as FSK-nk, csak közben lecsalognak a generátorba a bitek, mert elég sok szándékás van a háttérben, ugye a generátort azt valamilyen szinten fel kell programozni. Tehát amikor már 3 bitet rendelünk az adott eszközhöz, kicsit más lett a színezet, érzékenyebbé tettem a vevőt, ugye itt a jelet az amplitúdójával arányos mennyiséget, azt ugyebár színnel jelöli a vénesés diagram. Tehát itt elég jól látszik a 8 darab sáv, tehát ha egy adott időpillanatban 3 darab bitet viszek át, és hát valamilyen szinten közelebb kerülnek egymáshoz, vagy a sávszélességet kell növelni. Tehát valahol mindig vesztünk, tehát mindig meg kell találni a kompromisszumot, hogy milyen legyen a bithiba arány, milyen jelzaj viszony esetén, milyen sávszélességgel és mekkora energiamennyiséggel tudok adatot átvinni.
És akkor nézzük tovább a lehetőségeket. Ugye amplitúdó, most megint előadástana. Az amplitúdó volt, frekvenciát megnéztük, és még a fázis legyen a következő, a fázissal foglalkozunk részletesen. Ez egy kifinomultabb eljárás. PSK, tehát fázis shift keying, fázis billentyűzéses rendszer, és itt is rögtön a példákon keresztül mutassuk be a bináris PSK, a BPSK a következőt takarja, ugye bináris két bitet, vagy egy bitet kívánok csak átvinni, vagyis két állapot van, és a fázis fogja hordozni az információt, ugye ő is egy vívős, és az első, a nullás bithez hozzárendelek nulla fázist, az egyes bithez pedig, és most már ezt a bizonyos konstellációs diagramot bátrabban fölrajzolom, tehát tulajdonképpen ugye a fazonoknak a végpontjait rajzolom föl, a nulláshoz hozzárendeltem ezt, és ehhez, ilyen amplitúdó mellett, az azt jelenti, hogy ugye csak a fázist szabad nekünk most kezelni, tehát az egység sugarú körön vagyunk rajta, R egyenlő egy sugarú körön vagyunk. A lehető legtávolabbi pontot kell megtalálnunk azért, hogy a lehető legjobban megkülönböztethető legyen, tehát ez lesz az egyeshez tartozó, vagyis ugye a két pi-nél a legtávolabbi pont az a pi távolságra van, és így két állapotot, egy bitet sikerült a fázis információ alapján bekódolni. Természetesen itt is azonnal látszik, hogy egyszerű lenne négy állapotot, vagyis két bitet kódolni, ő lesz a QPSK, és akkor rendre ez egyenlő lesz. Továbbra is meghagyjuk a nulla fázis eltéréshez. A nulla nullást, és utána úgy fogunk körbe menni, hogy ugye megint csak ezen a körön mozoghatunk, hogy a négy pont mindenkitől a lehető legnagyobb távolságra legyen. Ez ugye ezt az ábrát fogja majd jelenteni. Tehát itt a következő az pi per 2, következő az ugye kétszer pi per 2 lesz, és végül az utolsó, az ugye háromszor pi per 2. Háromszor pi per 2. És a konstelláció akkor ugye kiegészül ugye ezzel a két ponttal, mindenkitől a legnagyobb távolságra van. Talán felrajzolok egy új konstellációt, és most már nem írom a következő ilyen jelalakokat, csak ide fogom felrajzolni. Tehát per pillanat ott tartottunk, hogy volt a kettes, volt a négyes, és semmibe nem kerülne nekünk csinálni nyolcast. Ugye feleztük, és akkor ő lenne a, most már erre nincs külön, tehát nem az van, hogy akkor ő valami oktális, vagy valami, hanem 8 PSK-nak hívják, és még egyet felrajzolok, a 16 PSK-t. Ugye megint befelezem, és már 16 állapotom van, ami azt fogja tenni, hogy egy ütemben 4 bitet sikerül átvinnem, de mibe kerül ez ehhez képest, amikor csak egy bitet vittem? Hát látszik, hogy sokkal közelebb vannak a pontok egymáshoz. Most hogyan kéne megalkotni a döntési szabályt? A döntési szabályt megint a szimmetriából, itt ezek a felező kis cikkelyek, tehát ugye ennek a ható körzete, ugye ez, a következőnek a ható körzete ez. Tehát a döntési szabály, hogy ezekben a vonatkozó cikkelyekben legyen benne a vett jel. A vett jelet azt arra a zaj rá szuperponálódik, és átbillenheti a szomszédba, vagy éppen még a harmadik szomszédba is át tudja lökni a jelünket. Így keletkezik a hiba. Nyilvánvalóan ez a 16 állapotú, ez sokkal érzékenyebb, mint ez, ahol a döntési szabály az ennyi, hogy a pozitív féltérben vagy a negatív féltérben van, és mennyit kell hozzá, ugye milyen távol van, ez a távolság határozza meg, hogy mennyire vihetők át egymásba. Ezt D-vel fogom jelölni, egész pontosan D minnel, mert ugye most csak ez van, de ott a, ebben az esetben ugye többféle távolság is van, tehát azok közül a minimálisat. Ez a D-min ebben az esetben 2. Hogyha, és nézzük akkor még néhány esetet, hogy hogyan változik ez a D-min, és ahogy, ahogy a D-min csökken, úgy romlik a helyzet, vagyis egyre nagyobb lesz a bithiba arány. Tehát azt láttuk, hogy ha 2 állapot volt, akkor 2 volt. 4 állapotnál, ugye ezek itt 1-1, itt egy derékszögű háromszög, akkor ő gyök 2 lesz. 8 állapotnál, tehát ő volt a 4, nyolc állapotnál ez lesz a D-min, és hogyha a koszinusz tételt vesszük, legyen ez gamma, akkor ez úgy nézett ki, hogy a C négyzet, ami jelen esetben a D-minnek a négyzete, egyenlő a két befogó, tehát felírom először, hogy hogy is néz ki a ugye a koszinusz tétel, és akkor behelyettesítve, akkor ez a D négyzet egyenlő egységnyi sugár mínusz kétszer egy, vagyis ez 2 mínusz 2-ször koszinusz 45 fok, a 45 fok az gyök 2 per 2, tehát a D egyenlő 2 mínusz gyök 2 a gyök alatt. Vihetnénk tovább az állapotokat, mint hogy itt az ábrán vittünk is, és azért így megpróbálom egy kis táblázatba ezt összefoglalni. Tehát a bitek száma, ez az állapotok száma, és akkor a D min. Tehát, hogyha a bitek száma 1 volt, állapotok száma 2 az egyediken, és a D min az 2. Ha 2 bit volt, 4 állapot volt, akkor ez gyök 2. 3 bit, 8 állapot, az itt látható gyök 2. Tehát ez a kifejezés. És hogyha tovább folytatnánk ezt az eljárást, akkor a következőt kapnánk, hogy 16 bit esetében ezt a képletet kapnánk, és még egyet felírok, hogy teljesen egyértelmű legyen ennek a üteme, hogyha 32 állapotra írnánk fel, akkor az 2 mínusz gyök 2 plusz gyök 2 plusz gyök 2, és így tovább. Tehát egy nagyon szép képlet írja le, de akárhogy is ez ugye szépen, szinte egy idő után már feleződik. És ennek a képletnek ugye az az érdekessége, hogy ha megnézem, hogy a kört hány ilyen pici szegmensből kell kirakni, akkor a teljes kör itt a 32 esetben, ugye az egy szegmens szorozva 32-vel, ami 32, ugye pedig 2 az ötödiken. és ez egyenlő a körnek a kerülete 2π. Vagyis az a érdekes ebben a kis képletben, hogy ezzel a ezt folytatván tetszőleges pontossággal meg tudjuk közelíteni a pi-t. Tehát a pi kiszámítási módjára is alkalmas ez a érdekes kinézetű képlet. No, akárhogy is azt látjuk ezzel a rendszerrel, hogy ám bár a fázismoduláció tényleg nagyon jó alkalmazható, és a fázis állapotok számával egyre több bitet tudok egy időtemben átvinni, azonban az a baj, hogy egyre nagyobb lesz az áthallás a bitek között, a szavak között, és így a BER, a bit hiba arány az egyre rosszabb. Végig ugye szem előtt tartottuk azt, hogy mindenkitől a legnagyobb távolságra legyen. Ugye ez például, hogy hogyan csinálnánk ezt meg, el tudjuk úgy érni, hogy itt a 32 vagy 16 gombócot kikötjük egységnyi sugarú cérnával a középponthoz, mindegyiknek adunk azonos töltést, és rendeződjetek. Ugye mindenki utálja a másikat, végül is beállnak egy olyan szintre, hogy egyenletesen kitöltik a kört, és hát ez a lehető legtávolabb. De hát a síkon vagyunk, és az egy nagyon nagy megszorítás volt, hogy legyen egységnyi a sugár. Hát miért csak a körön lehet? Engedjük meg neki, hogy ne csak a körön legyen, hanem a síkon. Nyilván a síkon nem mehet el a végtelenségig, mert akkor óriási nagy lenne az amplitúdója a következésképp teljesítménye. Tehát egy limitet muszáj neki mondanunk, hogy minél nem lehet nagyobb, de egyébként, ha megengedjük, hogy nem csak körbe ülhetünk, hanem így a padba ülhetünk mondjuk négyzetrácson, akkor sokkal inkább el tudunk távolodni egymástól. Tehát nézzük ezt a verziót. Ennek a verziónak az lesz a nagy problémája, hogy itt már nem csak a fázis, hanem az amplitúdó is változik. Az eljárás neve kvadratúra amplitúdó moduláció, és ezt a bizonyos 16 állapotot, vagyis 4 bitet egyszerre a következőképpen tudom bekódolni. Megengedem a négyzetrácsot, ezért úgy kezdem, hogy egy négyzetrácsos struktúrát felrajzolok. Tehát ugye ő volt a két koordináta. És akkor az állapotok pedig a következők. És így felraktam 16 állapotot, és a 16 ugyanakkor a maximális amplitúdó mellett, mint az előbbinél, a körre helyezve, ezek most a legközelebbiek távolabb vannak, tehát itt kisebb az áthallás, ami megvalósul. Ezzel egy ütemben 4 bitet tudok átvinni. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Mert azt értjük, hogy hogyan lehetett előállítani egy olyan jelet, ami az a koszinusz omega vt plusz mondjuk pi, de hogyan tudok én egy ilyet realizálni, és ehhez azt nézem meg, hogy egy valamelyik pontot kiválasztom tetszőlegesen, ő lesz a vizsgált pont, és szeretném ezt a előállítani. van neki ugye két komponense, ami egy függőleges és egy vízszintes komponense. Már csak azt kell megnézni, hogy ennek a fazornak adott neki egy szöget is, legyen fi a szöge, tehát ő lesz a fi, A az amplitúdója, és tudom, hogy ez mint fazor, ez az A-szor koszinusz omega v t plusz fi-ből származik. És az lenne a feladatom, hogy előállítsam én ezt tisztán színuszból és koszinuszból. Ez egy omega v-vel forgó koordináta rendszer, amelynek, nézzük meg az egységvektorait. Legyen a vízszintes egységvektora, és ezért el is nevezem a vízszintes tengelyt nagy i-vel, a függőleges tengelyt ezzel kvadratúrában lévő nagy q-val, ezért a vízszintes tengelyhez tartozó egységvektor az az e i-vel fogom jelölni, és e q-val a függőlegeshez tartozott. Ezek szerint az A-szor koszinusz omega t plusz fi az egyenlő lesz a vízszintes komponens, az A-nak a koszinusza, A-szor koszinusz fi, szorozva a vízszintes egységvektorral, míg a függőleges, az a színuszos komponense az A-nak, és szorozva a Q egységvektorral. Már csak az a kérdés, hogy ez a két egységvektor micsoda? Az EI egységvektor, ugye azt egyszerű leolvasnunk, mert az nem más, mint ugye a fi egyenlő nullával a koszinusz, tehát akkor az egy normálva, ez nem más, mint koszinusz omega vt. Az ezzel kvadratúrában lévő vektor az nyilvánvalóan színusz, csak az a kérdés, hogy ez siet vagy késik, tehát hogy mínusz színusz vagy plusz színusz. Hát látszik, hogy ez a színusz a nulla idő után elkezd jobbra tekeredni és negatívba megy, tehát ez a mínusz színusz omega vt. Visszahelyettesítve az egységvektorokat, a jól ismert trigonometrikus azonossághoz jutunk, tehát ez a ugye mindenki számára jól ismert trigonometrikus azonosság, tehát ténylegesen ugye ebből a szemléleti képből is kijön, kvázi bebizonyítottuk ezt az azonosságot, de ez az azonosság már is megadja nekünk, hogy hogyan kell ezt előállítanunk, ezt a jelet, mert ezt a jelet úgy kell előállítanunk ezen képlet segítségével, hogy jön, mondjuk az a, tegyük fel, hogy 4 bites, akárhány bites lehet, de most a mi kis példánknál 4 bit volt. Tehát jönnek ezek a számok, 4 bites szavak. Ezek a 4 bites szavak, ezek bekerülnek egy táblázatba. Amely táblázat ki fogja adni az ő vetületüket, a két komponenst, az I és a Q az tengelyre vett vetületét, tehát az A-szor koszinusz fit és az A-szor színusz fit, az I-re vett aktuális vetületet, azaz K-adik adatszóra, az az I-K komponens, még a Q-ra az a QK komponens, tehát ugye erre az ábrára ráírva ez lenne mondjuk az IK adik, ő pedig az in-phase a K adik, ő pedig a kvadratúra fázisban a K adik vetület. Az I jelölésűt meg kell szorozni koszinusz omega VT-vel a trigonometrikus azonosság szerint. A Q-t meg kell szorozni mínusz szinusz omega VT-vel, és most már csak össze kell adni, és itt rendelkezésre áll ez az a pötty, amit éppen ugye le akartunk kódolni, mindegy, hogy melyik. Tehát ez lesz, így lehet megcsinálni a modulátort. A demodulátor az mindig az inverze. Tehát ha ez összeadó hálózat, akkor ez az inverzben szétosztó hálózat. Szorozni kell itt is koszinusz omega VT-vel. Itt majd kell egy kettes erősítés. Ez egy kicsit sántít ez a inverzbe, meg egy alulátteresztő szűrő. Minusz szinusz omega VT. És itt szükségünk van az inverse táblázatra, és az inverse táblázatból kijönne elvileg a küldött szó, csak hogy tévedhetünk is, tehát ráteszek egy sapkát, hogy hát ezt gondoljuk, ez a mi becslésünk, hogy azt küldték, aztán tévedhettünk is. Ha ebből leteszteljük csak ezt a felső részt, hogy tényleg visszaadódik-e a komponens, akkor tegyük ezt meg. Tehát ugye ő volt a demodulátor. Tehát csak a felső résznél ugye az a kérdés, hogy az A-szor koszinusz omega VT plusz fi szorozva koszinusz omega VT, ebből kiadódnak-e ezek a komponensek, ugye ez a koszinusz alfászor koszinusz béta, az, és mit volt még egy kettes, ugye amiatt a szorzó miatt, az egy kettet szer, vagyis A-szor koszinusz fi, alfa minusz béta, plusz A-szor koszinusz alfa plusz béta kétszer omega VT plusz fi, és ebből az a bizonyos alulátteresztő szűrő, az ezt kírtja, míg a másik csatornán ott színusz omega VT, sőt, mínusz színusz omega VT az egyenlő lesz A-szor színusz fi mínusz A-szor színusz 2 omega VT plusz fi-vel, ami második tagot szintén a szűrő kivesz, vagyis pontosan visszakaptuk azt a két komponenst, amiből elindultunk, neveletesen az A-szor koszinusz fit és az A-szor színusz fit, tehát rátehetjük a táblázatunkra, azt szépen dekódolja. Tehát ez a megoldása, ez a leghatékonyabb megoldása ennek a digitális átvitelnek. Felmerül a kérdés, hogy meddig lehet fokozni ezt az állapotszámot, mert ugye minél több az állapotszám, annál nagyobb az adatsebesség, és erre Shannonnak van egy, Shannonnak egy információ elméleti tétele, miszerint az adatátviteli sebesség bit per szekundumban az egyenlő a sávszélesség hercben szorozva kettes alapú logaritmus 1 plusz a jel teljesítmény per a zaj teljesítmény, tehát ez a jel per zaj teljesítmény. Tehát gyakorlatilag azt mutatja, hogy mennyire jó, mennyire zajos a jelem, ugye mennyire jó a jel-zaj viszony. Hát ez azt mutatja, hogy ha egyrészt a B az alapvetően attól függ, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy olyan, hogy a B az ilyen 1 per az ütemezési idő, tehát ő az ütemezési időtől függ alapvetően, és ezek után már csak a jel per zaj viszony határozza meg. Tehát, hogyha van egy nagyon régi telefon, már nem nagyon van ilyen analóg telefon, ahol 3 kHz körül van a sávszélesség, amit egy telefonvonal elvisz, az nem jelenti azt, hogy csak 3 kilobit per szekundumot, mondjuk egy alapsáviban annyi lenne, hogy csak annyit tud átvinni, hanem függ a jelzaj viszonytól, tehát ez pár 10 kilobit per szekundum átvitelére lesz képes. Nézzük erre a szimulációt.
PSK, 8 PSK, illetve a QRM-ek felén, ugye ott amplitúdót és fázist modulálunk, ennek megfelelően ugye azon a bizonyos fazorábrán, az úgynevezett konstellációs diagramon van értelme ezt bemutatni. Most, amit látunk, az egy BPSK jel a forgó koordináta rendszerben, tehát ez a bizonyos valós, illetve képzetes tengely, tehát a valós tengely, illetve a képzetes tengely, ez egy időfrekvenciával forgó koordináta rendszernek felel meg. Meg is tudom mutatni egyébként a háttérben, megvan a patkányom. Meg tudom mutatni, hogy van az ennek spektruma. Tehát itt van ez a bizonyos időjel, és látszik, hogy valami történik vele, ugye modulálódik. És ennek megfelelően ez most egy BPSK jel, tehát vagy logikai nullához például a 0 fokos fázist, a logikai 1-hez pedig a 180 fokos fázist rendelem, és kellően nagy a jelzaj viszony, tehát azt láttuk, hogy ezek ténylegesen pontok, ez a két sárga pont, de döntési tartomány határa ez a bizonyos Y-tengely, vagy hát a képzetes tengely, és ha ide esik be a jelvektor komponensen, akkor logikai mondjuk nullára döntünk, ha ide, akkor pedig logikai 1-re. Természetesen ez mindaddig igaz, amíg dögivel van jel. Na most, ha csökkentem az adónak a teljesítményét, és ennek megfelelően ugye csökkent a vevő oldalon az a bizonyos jelzaj viszony, akkor hát mivel ez egy termikus zaj, ebből adódóan ugyebár az a fajta gaussi eloszlású zaj felhő kezd kialakulni ugye a kétdimenziós koordináta rendszerben, tehát ilyen gaussi harangok kezdenek ráülni erre a bizonyos várható értékre, ugye, mert hát elvileg ott volt a jelkomponens, és hát van egy olyan tartomány, aminél viszont a jel szintje a zajhoz képest már olyan, hogy gyakorlatilag dekódolhatatlan a dolog. Thank you. egy idő után természetesen megtörténik a bit hibázás, tehát az a bizonyos ver, az kezd növekedni a bit hiba arány, de még mindig egységi az adatátviteli sebességen, tehát egy adott szimbólummal egy adott bitet viszek át, és ennek megfelelően mondjuk növeljük meg kétszeresére az adatátviteli sebességet, ez közben itt van, azt tapárolnom kell. A négy állapotú modulációt állítok be. A négy állapotú modulációról természetesen az adóoldalt is kell tudatni, hogy négy fázis állapotnak megfelelően alakuljon ki az adott jelen, közben csalognak a bitek a generátorban. Na, körülbelül itt van ez a bizonyos BPSK jel, látható az egymáshoz, BPSK jel, az egymáshoz képest ugye 90 fokos fázisszög. Hát most ez, hogy ez a konstelláció, ez most 90 vagy 45 fokkal el van tekerve, vagy nincs eltekerve, az igazából teljesen mindegy. Tehát négy állapotban van, két bitet visz hát egy szimbólum, tehát duplára egyára növeltem az adatátviteli sebességet, és hát ugyanúgy, mint az előzőekben, tudok csökkenteni a jelnek a szintjét, ennek megfelelően kialakulnak a gausszi harangok. Itt ugye síknegyedbe esés alapján döntünk, például mondjuk a 0-1-es szimbólumban, meg az 1-0-as, meg a 0-0-as, meg az 1-1-es bitekre, és növeljünk állapotszámot, háromszorozzuk meg az eredeti adatátviteli sebességet, legyen 8 PSK, és a webó oldalon is természetesen 8 PSK, ugye ha az adó ténylegesen 8 PSK-ban ad, mindjárt csak csorognak a felelőtek a generátorba, akkor természetesen megvan az a bizonyos 8 darab konstellációs pont. Egyre közelebb és közelebb kerülnek azok a bizonyos döntési tartomány határok, illetve az egyes szimbólumok, és hát egy idő után nem biztos, hogy érdemes növelni egységsugarú körrel állapotszámot, úgyhogy térjünk át a QAM-re, erre a bizonyos 16 QAM-re, generátort is átprogramozom, a vevőkészüléket is tudatom róla, hogy igen, bizony, itt most már antitúdót is modulálok, 16 QAM, látszik a 16 darab konstellációs pont, ugye itt már azért kell egy kis jelzaj vissza, hogy a szinten ez meglegyen, az adó és elő között. Hát az alatt meg adott neki valószínűleg.
Aztán mikroporton lehet, hogy széttöbbi az összekötetés.
Ez tipikusan az az eset, hogy van jel és összeomlik az átvitel, tehát van 4x4-es mátrixunk, ugye egyszerre 4 bitet viszünk át, értelemszerűen, ugyanúgy van egy bizonyos jelzajviszony érzékenység, illetve kialakulnak azok a bizonyos sík 16-odok, ami alapjáin én döntök az egyes szimbólumokra.
Elég szisztematikus interferenciák van, de azt hiszem, hogy a lényeget mégis csak lehetett látni.
Még mutatni, mutatni a 64 QAM-t. Nem biztos, hogy átmegy, de akkor jön még. Mindjárt csak az adót is tudatnak kéne róla, hogy 64 QAM-ben adjon. Most programozódik a generátor, mi barom? Tehát ez most a 64 QAM, tehát lecsorogtak a bitek, és tudja az adó, hogy 8x8, tehát összesen 8-szorosára növeltem az adatátviteli sebességet, és ennek megfelelően ugyebár 64 darab konstellációs pont alakul ki a síkon, és megfelelően a döntési tartományokat szépen be lehet rajzolgatni. Ha csökken a jelszint, ugyanúgy növekedni fog az a bizonyos gausszi harang, és egy idő után ugye olyan extrém jelzai viszont érünk el, hogy igenis kialakulnak a bit hibák, ott nem biztos, hogy adott esetben ez a pont, ami itt mondjuk megjelenik, az innen ered az adó oldalon, lehet, hogy a szomszédos cellából, és akkor onnantól kezdve hibázik a döntőkészülék, tehát rosszabb lesz az adat átvitele.
Még egy 5 percre rabolnám az idejüket. Tehát ennyit a modulációról, és a egy pár szót még, amit a szűkebben vett laborunkban, tehát a tanszéken a laborunkban végezünk. Említettem én már elektronikusan pásztázó antennáról, készítünk ténylegesen ilyen antennát, itt látható egy ilyen, ez egy sík antenna, egy sík felületre, egy nyáklapra integrált, ez 10 GHz-en működő antenna, elektronikusan tudjuk programozni az irány karakterisztikáját, tehát lehet vele pásztázni, tehát lehet pásztázni mondjuk, de lehet interferenciát szűrni, sőt, lehet vele irányt mérni, még képet alkotni is, mert hogyha egy antennával tudok pásztázni, akkor beszkennelem vele a képet, mint egy lézerrel. Ez egyébként inkább holografikus képalkotás. Beszéltem, említettem említés szintén, hogy ez olyan, mint egy szűrő, mint egy FIR szűrő, úgy néz ki az ilyen jellegű antenna, tehát annak megfelelően lehet vele dolgozni, megvannak az analógiák, ami normál esetben idő, az az antennánál távolság, itt frekvencia, ott szög, ami átviteli karakterisztika, az ott irány van, karakterisztika. És hát itt van egy alkalmazó, ő például interferencia szűrésre tudja alkalmazni ezt a rendszert, tehát azt hiszem látszik, hogy nagyon koncentrál, mert hát nyilván vannak zajok, és van a motoszkálás valahol, amire ő felettébb érzékeny. És hát elég szörös állat. Van neki egy ilyen segédfüle, ezt használja fel ahhoz, hogy interferenciát szűrjön, és olyannyira tökéletes neki az interferencia szűrése, hogy előfordul az a kínos szituáció, hogy az út szélén áll a macska, figyeli a fűben a motoszkálás, és teherautó elüti. Nem hallja a teherautót, mert annyira elnyomta a zavaró hatást, konkrétan a teherautót. Ha szkennelünk ezzel az antennával, a legprimitívebb szkennelés, mint egy számítástechnikában a szkenner, egy lapszkenner, egy ilyen csíkonként beszkenneljük a képet, ilyet mi építettük, erre a helikopterre szereltük fel, óriási nagy 3 méteres antennával, és repültünk vele, és néhány képet készítettünk. Hát ezek nem voltak túl jó minőségű képek, hát minden esetre rádióhullámokkal készültek, és úgy gondoltuk, hogy tovább megyünk, és inkább a holografikus képalkotással fogunk dolgozni, mert ott az lesz az eredmény, hogy most nekünk volt olyan 10 méteres felbontásunk, és a holografikussal még ilyen laborszinten is 1-2 méterig le tudunk menni, tehát ott már lehet valami értelmes képet készíteni. Meg hát ha ezt konvencionálisan akarnánk, akkor sajnos ilyen 30 méteres antennát kéne felraknunk. A helikopterre az meg hát ugye még egy helikopter esetében is határeset. Az elvet, azt a Gábor Dénesnek a holografikus elvét alkalmaztuk, csak nem optikai sávban, hanem mikrohullámon valósítottuk meg ezt a mérést, és hát itt láthatnak egy-két képet, a műhold kép és mikrohullámmal ugyanaz. Hát azt hiszem szépen látszanak ezek a kis utak mellette a apró bokrokkal, elég plasztikus egyébként a kép. Itt van egy kis tó, ugye itt látható ez a tó. Ez egy Cessna típusú gépre készült, maga a berendezés az hát ilyen ekkora méretű, tehát nem túl nagy, jelenleg egy robotrepülőgépbe kerül integrálásra, és most már egy robotrepülőgépről fog készülni a következő képsorozatunk. Ez egy másik terület, itt pedig az M0-asnak egy része M3-as csomópont, tehát jól látszik azt hiszem az autópálya, az elválasztósáv, a táblák, az irányító táblák is szépen kivehetők. Látszik, hogy itt valami magasabb fák vannak, aminek szép nagy árnyéka is van. Tehát valamit képes ez a képalkotás. És hát ez nem egy professzionális kutatóintézet. Professzionális a professzionális, de hát ugye a mi tanszéki egyik laborunk készítette. Gondoltam, megmutatom, hogy ilyesmikre is lehet használni azt az ismeretanyagot, amit itt elsajátítottak. Köszönöm szépen a mai órára a figyelmet, az egész fél éves figyelmüket, és sikeres esti vagy délutáni programot kívánok maguknak. Kellemes lesz, higgyék el, nem lesz nehéz a ZH. Köszönöm szépen!